Franciaország, Párizs. Két hónappal korábban, áprilisban. A francia elnök attól tartott, hogy amit mondani akar, annak súlya elsőre talán el sem jut majd Joe Biden tudatáig. De mégsem akarta megkímélni az amerikai elnököt, ez volt a mai terve. Végre kimondja az eddig szőnyeg alá söpör dolgokat. Alaposan átgondolta a tárgyalási stratégiáját, durván a dolgok közepébe vágva kezdi. Eleinte talán a kelleténél is nyersebben fogalmaz, hogy utána legyen honnan visszafelé lépni. Ismerte az amerikai elnököt. Tudta, hogy hajlamos arra, hogy az övétől radikálisan eltérő álláspontokat azzal söpörje le az asztalról, hogy a gondolatok mögött pusztán csak egy Amerikánál kisebb, gyengébb és valójában jelentéktelen ország sérült nemzetközi öntudata áll, nem pedig a realitás. De Macron fiatal volt, energikus, és ráadásul meglehetősen öntelt. Szerinte a kompromisszumoknak álcázott amerikai hegemóniának vége a Joe Bidenek korra lejárt. Amerika megöregedett, és a múltban él, mint maga Joe Biden is. Úgy látom, kezdett bele Emmanuel Macron lassú, kimért hangvételben a legfontosabb gondolatába, hogy Ukrajnában ez most már nem a nyugat háborúja Oroszország ellen. Téved, aki ezt gondolja. Mert a színfalak mögött valójában amerikai-kínai háborúról van szó. Az ukrán konfliktus pár év alatt azzá vált. A ti harcotokká, Joe, Kínával. Ez is, mint Tájván meg a mikrocsip háború. Most már egymást fárasztjátok, itt is egymást gyengítitek. De persze csak látszólag, csak a felszínen tűnik így, mert igazából a vazallusaitokat fárasztjátok. Ti minket, európaiakat, a kínaiak pedig az oroszokat. Mert az ukrán háborúnak köszönhetően mi lettünk az alárendelt, elszegényedő vazallusok. Mi, az európaiak és az oroszok. Ti pedig még erősebb hűbérurakká váltatok. Az elhúzódó háború ezért csak is a ti érdeketek, csak a hűbéruraké. Hiszen ahogy múlik az idő, Oroszország egyre kiszolgáltatottabb lesz Kínának, mi, európaiak pedig nektek, amerikaiaknak. Oroszország ma már kénytelen mindent féláron adni Kínának ahhoz képest, amennyiért nekünk, európaiaknak árulta a földgázt és a kőolajat a háború előtt. Az orosz gazdaság bevétele hónapról hónapra csökken, a rubel megint zuhanó repülésben, az ország fokozatosan roppan össze, kezd kimerülni, és Kína fogságába esik. Kína bekebelezi. Mi viszont közben hatszoros áron vesszük tőletek a földgázt ahhoz képest, mint amennyibe Amerikában nektek kerül, és mint amennyibe nekünk korábban Oroszországból vásárolva került. Az európai ipar lassan versenyképtelen lesz. Ezért aztán, ha rajtatok múlik, vagyis Amerikán és Kínán, akkor az ukrán álló háborúnak sosem lesz vége. Mert nektek ez így jó. Putyin sosem nyer, Ukrajna sosem veszít, hiszen két kiapadhatatlan erőforrás áll a háború mögött, az amerikai és a kínai, mi viszont közben itt, Európában szép lassan tönkre megyünk. Bár lehet, hogy Amerikában sokaknak eleve ez volt a célja. Már megint. A francia elnök most levegőt vett, itt még nem akarta befejezni a gondolatot, ezt a hozzá szinte méltatlan és az elnöki találkozóhoz egyáltalán nem illő, inkább az újságok szerkesztőségi cikkeire emlékeztető provokációt. Tényleg erős kezdés volt. Úgyhogy hatásszünetet tartott, úgy viselkedett, mint egy tüntetés zaklatott szónoka. Nyoma sem volt a távolba tekintő, nyugodt államférfinak. Macron a levegőben lógva hagyta a mondatot, a hangsúlyt is magasan tartva, miközben visszaigazította az egyik manzsettáját a sötétkék zakóújjába. A kör alakú, piros, kerámia manzsetta a közepén kék liliommal kicsúszott, amikor az imént védekező gesztussal maga elé emelte a kezét, mintha csak meg akarná állítani ezt az őrületet, mármint az amerikai-kínai érdekközösség lokomotívját, mert mindjárt eltapossa Oroszországot és Európát Ukrajnában. Joe Biden megköszörült a torkát. Ezek szerint messziről indulnak. Bármilyen lassú is volt a 80 felett járó amerikai elnök beszéde, bármennyiszer akadt is össze a nyelve, és mosta össze a szavakat néha, a szelleme még mindig éber volt. Gyorsan felfogott mindent.
Már megint a francia sérelmek, gondolta. A szokásos európai neheztelés és gőg. Párizsban vagyunk, nem Berlinben, mondta végül halkan. Ott még csak érteném a gyanakvást, hogy az amerikai érdek már megint szétverte az évtizedek óta épülő orosz-német összefonódást. Hogy megint keresztbe tettünk nekik, mármint a németeknek. Mert Ukrajnával, az ő esetleges NATO tagságukkal, Oroszország provokálásával, hallom és tudom, a német üzleti világ szerint az volt a célunk, hogy az utolsó pillanatban leromboljuk az épp összeálló kínai-orosz-európai szuperkontinest. Ezt a 10 000 kilométer hosszan elnyúló és két földrészt összekapcsoló eur-ázsiai háromtagú óriás vállalkozást, amiben Európa motorja, vagyis a német gazdaság olcsó orosz energiával gyárt versenyképes árut a leghatalmasabb ázsiai piacra, a kínaira. És vice versa. Miközben Amerika, a féltékeny és megcsalt szerető, kimarad belőle. Berlinben ezt a szemrehányást még csak érteném, hogy megfúrtuk a németek hosszan építgetett 21. századi gazdasági modelljét.
Most az amerikai elnök hagyta félbe a mondatot, a hangsúlyt pedig magasan, aztán várt, mert hát mégiscsak Macron kezdeményezte a találkozót. És igazuk lenne? Kérdezte a francia elnök, de Joe Biden nem válaszolt, és a tekintete sem árult el semmit. Várakozás közben inkább elfordult, és újra ránézett az orosz cár portréjára, ezzel is azt sugallva, hogy szerinte Oroszországról kellene beszélgetniük, nem pedig az amerikai birodalmi gondolkodást értelmezni, ráadásul a furcsa, a kívülállók számára nehezen követhető francia logikán keresztül. Igazuk lenne, válaszolta meg a saját kérdését Emmanuel Macron, megint igazítva egyet a manzsettáján. De most már szinte mindegy is. Nem gondolta persze, hogy mindegy lenne, de ma nem azért volt itt, hogy vitatkozzanak. Csatákat hajlandó volt veszíteni, de háborút sosem. Francia volt végül is. Úgyhogy vesszenek a németek. Közben mégiscsak ez történt, folytatta ugyanabban a támadó stílusban, mint az előbb, mert még mindig provokált, hogy Kína csendben és okosan kihasználta a helyzetet. Figyelte, ahogy a szinte mozdulatlan Joe Biden őt nézi, mint egy viasz figura, összeszűkülő szemmel a homlokát ráncolva. Kína nem ad annyi erőforrást, technológiát, tudást és fegyvert Oroszországnak, hogy Putyin nyerjen Ukrajnában, mert a diadalittas orosz elnök utána esetleg folytatná a cári birodalom újraépítését és újabb felfordulást okozna a világban. Ami talán már Kínának is sok lenne. Putyin járná tovább első Miklós útját, legközelebb valószínűleg Kazasztánban robbantana ki háborút, Kínához sokkal közelebb, mert ott is sok millió orosz él. És az már Pekingnek is kárt okozna. De annyit azért ad neki, hogy Putyin ne veszítsen, mert ha az orosz cár elveszíteni az ukrán háborút, akkor megbukna, és az káoszhoz vezetne Oroszországban, sőt az egész világban. Mindenek előtt fennakadás lenne a Kínába irányuló olcsó orosz nyersanyag ellátásban. Putyin tehát az ukrán háborúban gyengüljön meg, égesse el az erőforrásait minél jobban, ha már volt olyan óvatlan és belekezdett, legyen egyre engedelmesebb vazalus, de azért maradjon hatalmon, ez a kínai érdek. Macron most előre dőlt, rátámaszkodott az asztalra, és kicsit félretolta az egyelőre üres, gyönyörű, szervélyi porcelánterítéket. Még nem kezdték el az ebédet. A mély kék arany szélű tányérok üresek voltak, csak a kristálypoharakba töltöttek vizet, és az ezüst kenyeres tálcán feküdt pár frissen sütött, ropogos minibagett. Mellette jégkockán kézzel köpült iszínyi vaj. A francia elnök várta, hogy Joe Biden reagáljon, de az amerikai elnök továbbra is csak összeráncolt homlokkal figyelt. Mozdulatlanul várta a folytatást, mert még nem volt világos, hogy Macron mit is szeretne. Mint ahogy ti amerikaiak sem adtok annyi és olyan fegyvert Ukrajnának, folytatta hát a francia elnök, és közben hátradőlt a bársony fotelben, összekulcsolta a lábát, a karját pedig keresztbe fonta. Horgolt, vékony, pamut nyakkendőt viselt, megigazította, hogy ne gyűrödjön össze. Olyan fegyvereket nem adtok, hogy nyerjen Ukrajna, de annyit azért igen, hogy ne veszítsen. Hadd gyengüljön le Oroszország végképp, tűnjön el végleg Európából, a ti hűbérbirtokotokról. Ebben az értelemben közös az érdeketek Kínával. Oroszország legyen pár év múlva tényleg csak egy ócska ázsiai vazalus állam. Kína hűbérbirtoka. Egyszer és mindenkora. Mert szerintetek Ázsiába való, nem európai nép. Az oroszokkal mostantól kezdve kínlódjanak a kínaiak, mert ti meguntátok őket. 50 évnyi hidegháború, aztán a jelcini káosz, most meg a világot felforgató Putyin. Ezt találtátok ki Washingtonban, ezt finanszírozzátok, és ezért folyik az ukránok vére. Már nem is az amerikaiaké, mint korábban Irakban vagy Afganisztánban. A ti perspektívátokból nézve ez totális siker. Minél tovább tart az ukrán háború, annál nagyobb siker, hiszen annál biztosabb, hogy Oroszország soha többé nem áll talpra. Mi pedig Európában, legyengülve, egyre jobban ki leszünk nektek szolgáltatva, hiszen lassan a kínai piacról is kiszorulunk az értelmetlen katonai kiadásaink és a megdrágult energia miatt. Vagyis sikerrel jártatok. A kínai-orosz-európai szuperkontinens nem állt össze. Befutcsolt, fejezte be a heves gondolatsort Emmanuel Macron, aztán még hozzátette. Ráadásul az amerikai kábolyokat gyűlölő orosz várúr most már a vizeinket is megmérgezi. Na, elég volt ebből. Itt Zax. Csend lett, hosszú csend. Az utolsó kifejezést nem értette Joe Biden, talán szerencséjére, mert a szó elején hallott Z megzavarta. Macronnak ezt kellett volna ejtenie, Zax, szívás. Az amerikai elnök tekintetében ezért hirtelen zavar jelent meg, de Macron félreértette a helyzetet. Azt hitte, hogy az döbbentette meg Joe Bident, amit hallott. Az egész gondolatsor. Macron a helyükre igazította az imént odébb tolt tányérokat, kicsit fordított is rajtuk. Szinte zavarba ejtően rendezgette őket, és közben nem nézett az amerikai elnökre. Súlyos mondatok voltak ezek, annyira súlyosak, hogy leírva biztos nem lesznek soha, sehol. De elhangzottak és sértették a fület. Joe Biden fülét mindenképp, mert a kompromisszumok régi vágású politikusa, aki 80 felett járva a hétvégeit szerette Delaware-i birtokán tölteni, vasárnap templomba járt, aztán a tóparti háza verandájáról órákon át az ezüstösen csillogó víztükröt nézegette. Már réges-rég tudta, hogy ez így tényleg nem mehet tovább. A frontvonalak nem mozdulnak, de béketárgyalások sem lesznek, mert sem az oroszok, sem az ukránok nem akarják, de igaza van Macronnak, valójában az amerikaiak, legalábbis a demokrata párti amerikaiak sem, és a kínaiak sem. Közben az összes nyugati fegyver szép lassan megsemmisül, látszólag a semmiért. Az ukrán háborús sikerjelentések méterekben mérik a haladást, újabb 150 méter elfoglalásában, amit két hét múlva elveszítenek, de 80 métert biztosan. Az európaiak kezdenek ebben kifulladni. Ég a pénzük a semmiért. Láthatóan elfáradtak. Rá kell csak nézni Macronra. Meglepő, mennyire ideges. Sokkal korábban kifulladtak, mint az oroszok. Putyin lényegesen kitartóbb. Az orosz nép sokkal többet bír, mint a kényelmes francia, német vagy akár az amerikai nép. Washingtonban be kell ezt látni. Eddig tolhatták, de tovább már nem lehet. A nyugat elfáradt. Az ukránok elfogynak, miközben semmire sem jutnak. Putyinnak tehát buknia kell. Most már a káosz is jobb, hatásosabb és eredményesebb, mint az ukrán háború folytatása. Mert a végén tényleg Kína fog kijönni ebből az egészből győztesen. Mostantól tehát jön a második fázis. Öljék egymást az oroszok Oroszországban, át kell tolni oda a háborút. Mint ahogy egyszer ez már majdnem megtörtént, mindenféle külső beavatkozás nélkül, a Wagner zsoldos sereg lázadásakor. De a folyamat akkor és ott 2023 nyarán elakadt. Vagyis, ha önmagától nem lesz pucs Moszkvában, akkor rá kell segíteni. És ebben az értelemben, bár az ő érvei másképp hangzottak, mint a francia elnökéi, mégis pont ugyanazt akarta, mint Emmanuel Macron. Legalábbis azt gondolta, hogy ugyanazt akarja. Putyin bukását és ezzel az ukrán háború végét. Vagyis pucsot Moszkvában. Sokszor csináltak már ilyet Amerika történetében, úgyhogy a franciák biztos azt mondanák, hogy az amerikai kábolyoknak ebben nagy a gyakorlatuk. 1893-ban kezdték, akkor a Hawaii uralkodó elleni pucsot segítették meg kívülről, aztán jött Chile, Guatemala, Irán és még sok más ország. Joe Biden életében 8 pucs, pontosabban hatalomváltás történt. Hát akkor most majd talán Moszkvában is lesz egy. Megpróbálni mindenképpen érdemes. mert hát miért ne? Mindezt persze csak magában gondolta az Amerikai Egyesült Államok elnöke, miközben a vizes poharát nézegette, mert ő sem pillantott fel. Elkerülte Macron tekintetét. Inkább nézte a metszett kristály piros élét és az elétett porcelán tányér hófehér közepét. És a kék szélét. A francia trikolort. Piros, fehér, kék.
Rendben,
mondta végül csendben, nyugodtan, mintha csak a verandáján szólna feleségének Delaware-ben, vasárnap délelőtt, hogy rendben, eljött az idő, indulhatnak a templomba.
Hívjuk be az embereinket, és kérdezzük meg tőlük, hogy lehetséges-e.
Nem mondott ki semmit, nem használta sem a puccs, sem a hatalomváltás szót. A regime change, Saddam Hussein hamis titkos szolgálati jelentéseken alapuló elmozdítása óta soha többé nem hagyta el egyetlen amerikai elnök száját sem. De attól még hittek benne, mint ahogy a franciák is. Cowboy nép volt mindkettő.